Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyaroknak ragaszkodniuk kell államiságuk keresztény alapjaihoz, és össze kell fogniuk azokkal a közösségekkel, amelyek felmerik emelni szavukat a keresztény tanítást kiforgató, pusztító, romboló és erőszakos őrülettel szemben. Ezt hangoztatta Soltész Miklós a székelyföldi perkőtetőn a Szent István napi búcsún. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a felső háromszéki oltárhegyen összegyűlt zarándokok előtt rámutatott. Szent István király Imre herceghez intézett intelmei közül gyakran idézik a vendégek befogadását és gyámolítását, illetve a türelem gyakorlását. Az első három intelem a katolikus hit megőrzése, az egyházi rend becsben tartása és a főpapoknak járó tisztelet felett viszont gyakran átsiklanak. A kápolnánál Marta József nyugalmazott teológiai tanárt szelebrált szentmisét. Magyarország évezredes történelme bizonyítja, hogy a háború nem érdekünk, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter az államalapítás napja alkalmából tartott kitüntetések átadásával egybekötött ünnepségen. Magyarország nem a hódításaira büszke, hanem a szabadságharcaira, hangsúlyozta Gulyás Gergely. Magyarország háborúban született, fegyverrel szereztük meg és fegyverrel is védtük meg, ezért a magyar katona olyan természetes része a magyarság életének, mint a lélegzetvétel. Erről beszélt a honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség Központ ünnepségén. Szalai Bobrovnicki Kristóf úgy fogalmazott, ma már világosan látjuk, hogy a terrorizmus elleni világméretű küzdelem, a kisebb helyi háborúk csak az előjátékai lehettek a világhatalmi berendezkedése átrendeződésének, ezért szükségünk van olyan haderőre, amely biztosítja, hogy a magyar emberek nyugodtan alhassanak, mert vagyonuk, kultúrájuk, nyelvük, gyermekeik biztonságban vannak. Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus vette át a Magyar Szent István rendet, a legnagyobb állami kitüntetést az augusztus 20-i ünnep alkalmából Súlyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában. Az államfő a díjátadó ünnepségen kiemelte, Krausz Ferencre Magyarországon mindannyian büszkén tekintünk, a hosszú évek kutató munkájának eredményeit a Nobel-díj igazolta. Ukrajna belépésének a NATO-ba nem kell, hogy feltétele legyen az orosz agresszió ellen küzdő ország egész területének ellenőrzése, jelentette ki a cseh köztársasági elnök abban az interjúban, amely a novinki.cz hírportálon és a Právó című független cseh baloldali napilapban jelent meg. Peter Pavel precedensként az egykori német szövetségi köztársaságot hozta fel. A NATO tagállamainak vezetői júliusi washingtoni csúcs találkozójukon tagságot és hosszú távú katonai támogatást ígértek Ukrajnának, de konkrét meghívót a katonai szövetségbe az ország nem kapott. Az oroszországi Kurszki régióba történt ukrán behatolással az a cél, hogy létrehozzanak egy ütköző zónát, amivel megakadályozhatják a további orosz támadásokat a határon túlról, jelentette be az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij beszédében úgy fogalmazott, most az elsődleges feladat a lehető legtöbb orosz háborús potenciál elpusztítása és az ellentámadási akciók végrehajtása. Továbbra is átlátható nemzetközi vizsgálatot sürget és érdemi válaszokat vár Németországtól az északi áramlat gázvezetékek elleni 2022-es támadás ügyében az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov hangsúlyozta, Moszkva már hivatalos panaszt nyújtott be a merényletek berlini kivizsgálás ellen. Az orosz diplomácia irányítója azt mondta, a németeknek fel kell hagyniuk a tények elhallgatásával, és egyben úgy vélte, az ukránok egyedül amerikai segítség nélkül nem tudták volna végrehajtani a szabotázs akciót. 117 éves korában elhunyt a világ legidősebb embere, Maria Branias Moreira. Az Elmában meghalt szupercentenárius két világháborút és Spanyolország polgárháborúját élt át, írt a The Guardian brit újság. Az Egyesült Államokban született 1907-ben, az asszony két járványt is túlélt, közölte a családja az ex-közösségi portálon. Szombaton Abátszalókon ismét egyesül két sikersportág, ugyanis újra megrendezik a Tiszató átevezést és átúszást. A Magyar Kajakkenu Szövetség és a Magyar Úszó Szövetség közösen összefogva 2021-ben bonyolította le először az eseményt, idén pedig ismét várják a vízisportok szerelmeseit hazánk egyik legnagyobb állóvizéhez. Ráadásul a két program nem keresztezi egymást, így arra is lehetőség lesz az érdeklődőknek, hogy akár mindkettőn rajtozáljanak. Végül az időjárásról. A folytatásban majd több lehet felettünk a felhő, és több helyen előfordulhat zápor, zivatar is, többfelé a szél is felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 33-35 fok körül alakul. Abból, hogy labilisabb a légkör felettünk, észrevehetjük a hidegfrontot, de a hőmérsékleti adatokból nem nagyon. Híreinket hallották.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Hernád völgyében járunk. Talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy nincs 1000 fő Bizsoly település lakossága. És hát nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál vendégemet ebben a beszélgetésben, de igazából vendéglátómat, Kovács Zsolt Levente református lelkészt, akivel igyekszünk rámutatni arra, hogy hogyan is fejlődött, hogyan változott a közösség az elmúlt nagyjából 10 évben. Hol tart most, és hát miről híres Bizsoly, úgy mit érdemes tudni erről a településről, Bizsolyról?
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, nagy tisztelettel köszöntöm a Szent István Rádiónak a hallgatóit, dicsértessék a Jézus Krisztus. Egy nagyon ősi településről jelentkezünk, Bizsoly településről, ahol a templomkerti régészeti leletek alapján, egy komplett kovácsműhely eszköz állomány alapján azt feltételezheti, hogy a legkorábbi honfoglaláskori időktől magyar szállásterület lehetett ez a település, ahol valószínűleg Szent István rendelete folyamán minden 10 falunak kellett egy keresztény templomot építeni, nagyon hamar meg is indult a templomépítés. Templomunk legősibb román kori vagy román stílusú része, egy ősi rotunda templom, és itt a legbelső szentély részben pedig ennek a kovács műhelynek az átmentett leletanyagát szintén megtalálták a régészek. Azt gyanítom, hogy a 11. század második fel Szent László kora az, ami a legősibb részeknek a keletkezési idejére utalhat, de az biztos, hogy 1100 éve magyar szállás terület és magyar település lehetett Bizsoly. A középkorban városi rangig jutott, a reformáció kora volt a fénykora, Bizsolynak ekkor egy rangos és jelentős település volt. Nem véletlen, hogy Rákóczi Zsigmond uradalmi központjába, Mágócsi, Alagi, Rákóczi birtok központba telepítette annak idén Kárai Gáspár a nyomda műhelyt, ami egyébként Barnemissza Péter, evangélikus püspök által alapított nyomda volt. Halála után Maskovics Bálint megvásárolta az özvegytől, a családtól, az örökösöktől, és ezt a nyomdát fejlesztette tovább református főúri segítséggel, és telepítette ide Bizsolyba, ahol a korabeli Európa legjelentősebb biblia kiadása és könyvnyomtatása zajlott le. Itt talán egy ilyen zárójeles gondolatként érdemes összehasonlítani a cseh testvérek protestáns biblia fordításával, akik 7 kötetbe 14 év alatt pont ugyanebben a korszakban, az 1580-90-es években adták ki a bibliájukat, német gót betűstílusban. Ehhez képest Bizsolyban másfél év alatt egy kötetben, ugyanakkor a terjedelemben és példányszámban, mint egy 900 példányban megjelent magyar nyelven anyanyelvünkön a Szentírás. Ezt abban az időben Európában senki sem tudta Maskovics Bálint után megcsinálni.
Így, hogyha Bizsoly történetén túl ugrunk egy nagyot az időben, akkor nézzük ma ezt a kis települést. Ugye a bevezetőben azt mondtam, hogy nincs 1000 lakosa jelenleg ennek a településnek, valamivel kevesebb. Viszont bármennyire is egy picike településről van szó, nagyon jól megfér egymás mellett alig 200 méterre egymástól a református és a katolikus templom.
Sőt, el lehet mondani, hogy a református templom tövébe van a görög-katolikus templom 10 méter távolságra, és a görög-katolikus templommal sem veszünk össze. 3 történelmi felekezet alakított ki templomot. Az ősi templom, amely a reformáció folyamán először evangélikussá, luteránussá, majd reformátussá, kávinistává lett, mindvégig megmaradt maradt a reformátusok kezén. Az 1790-es évek végén, a Rákóczi szabadságharc bukása után, és amikor a kuruc, rebellis és protestáns mozgalmak véget értek itt a Zemplénben, a Semsey és Keglevics katolikus grófok birtokába került Vizsoly, akik patronusai voltak az új plébánia templom megépítésének, így 1802-ben katolikus plébánia templom épül, szintén keresztelő Szent János tiszteletére, születésének venerációjára, illetve a főutcát mind a mai napig Szent János útnak, keresztelő Szent Jánosról, neki dedikálva tartjuk számon. És egyébként nagyon híres freskó jelenet, a fénytemplom jelenséget produkáló bemutató jelenet az ősi templomban is keresztelő Szent Jánoshoz kapcsolódik. Két jelenet is van egyébként, ez a leghíresebb, amikor Heródes Agrippával találkozik, és ítélethirdetés történik, ami után tudjuk Salomé táncát követően le fogják fejezni, és mártír profétája lesz a mindenhatónak, és útkészítője a Krisztusnak. A másik jelenet pedig nagyon hangsúlyos, és a gótikus diadalív fölött látható, amikor Mária, szűznanya, Jézus édesanyja és Erzsébet az unokatestvér találkozásaként az első hódolat, az első istentisztelet megtörténik. Erzsébet vall erről, hogy szíve alatt repesett és hódolt, dicsőítette a magzat Krisztust, a magzat keresztelő János. Ez volt az első istentisztelet, és ezt is egy csodálatos középkori gótikus fresko ábrázolásban láthatjuk a vizsai templomban. A keresztelő Szent János kultusz, tisztelet, János napi búcsúk megtartása, az ő bizonságtétel a Krisztusról mind a mai napig nagyon hangsúlyos, ezt a református közösség is tovább vitte a maga kegyességében. Például az az úrihímzéses, díszes garnitúra, ami ékesíti most a templomunkat, és a karzat melvéden fel van tüntetve, szintén keresztelő János bizonságtételét hordozza a János evangéliumából, íme az Istennek báránya, aki elveszi a világ bűneit. Minden katolikus templomban olvasható szinte ez a fajta magasztalás és vallástétel, és ez az, ami a vizsai templomban is őrzi keresztelő Szent János bizonságtételét, kegyességét. A keresztelő Szent Jánoshoz kapcsolódó keresztény kultúra, keresztény kegyesség, a János napi búcsúk a középkorban is jelentősek voltak. Templomunk őriz egy búcsújáró kaput, ami azóta be lett farazva, és a református közösség megszüntette a búcsújárást, de nagyon érdekes, ahogy a kapu gótikus kőkerete hordozza azokat a csikarásokat, jelöléseket, ahogyan a korabeli hívő ember, a búcsúra érkező gyülekezeti tag a pénzét egy rituális mozdulattal belekarcolta a kőkeretbe, és ezzel felajánlotta, megszentelt azt Istennek, elzálogosította a bűneiért cserébe, ezen váltotta meg a bűnbocsátó cédulát. Ez az, amin aztán az összeütközés és a reformtörekvések, a reformáció és a katolikus egyház között a tridenti zsinat alatt nagyon elmérgesedett, sajnálatosan, és emiatt aztán a reform folyamatok a nyugati kereszténységben másként alakultak, több felekezet alakult ki, annak ellenére, hogy senki nem akart új keresztény felekezeteket alapítani, egyetlen reformátor sem. A történelem tanulsága számunkra az, hogy most az ökumené korában élve, Krisztushoz közeledve egymáshoz is egyre közelebb érezhetjük magunkat, és ennek példás, békés, gyümölcsöző, sok évszázados hagyományait és együttélését láthatjuk Vizsolyban, ahol tényleg ilyen tisztelettel és egymás békés egymás mellett éléssel tudják a közösségek a közös szolgálatukat, a közös hitüket megélni, és közös szolgálatokat is vállalni.
Mert hogy ezt hogy néz ki a gyakorlatban, mindjárt rátérünk. Nem akarok nagyon dogmatikus kérdésekbe belemenni, de úgy megragadta a fülem az, hogy a református templomban a falfestmények között megtalálható a szűzanya.
Igen, több formában is. Nagyon fontos jelenet az angyali híradás jelenet, amikor Gábriel arkangyal örömhírrel látogatja Máriát is, az ő engedelmes hitvallásán, mint egy a hitén keresztül Szentlélek által fogadja az ő méhében a megváltó urat. ez is egy nagyon hangsúlyos, nagyon szép, nagy portré jelenet a templomban. A másik pedig a gótikus, még a reneszánsz korban és a 14.-15. században is egy nagyon klasszikus freskó téma volt középkori templomainkban, a köpenyeges Madonna témája. Ennek az egyik legszebb ősi ábrázolása a Vizsai templomban látható. Itt egy gótikus, hermelin szegélyű panásban ábrázolt, imádságos közben járó testtartásban a köpönyege alá a magyar nép tagjait, a magyar nemzet sokaságát gyűjtő Madonna alakot látunk, akit angyalok egy Anjou Liliomos országkoronával, abroncskoronával koronáznak meg. Ez egy nagyon szép királyi propagandának is felfogható, Mária Magyarország patronájaként, a magyar nemzet úr előtti közbenjárójaként Anjou Liliomos koronát hord, ugyanis volt olyan időszak az 1310-es években, amikor Károly Róbertnek nem volt lehetősége a Szent Koronával megkoronázatni magát, háromszor is megkoronázták, harmadjára tudták Székesfehérváron a Szent Koronával megkoronázni, előtte két alkalommal Anjou Liliomos országkoronával, és egészen itt a térségünkben lezajló 1312-es Rozgonyi csatáig, amikor is Csák Máté hadait sikerül legyőznie, a Felvidék nem feltétlenül hódolt Károly Róbert uralmának és az Anjou dinasztiának, pedig oldalági rokonai voltak az Árpádoknak, és emiatt nagyon fontos volt ezekkel a freskókkal hirdetni a király legitim voltát, a királynak az uralmát, miszerint Máriához ilyen sajátos, bensőséges köze van. Mária Magyarország patronájaként is Károly Róbert koronáját hordja a fején. Ez felfogható egy ilyen utalásnak és egy ilyen királyi akaratkinyilvánításnak a térség, felvidéki térség keresztényei számára, a Vizsaj népe számára. Ugyanakkor nekünk így utólag segít a művészet történeti stílusjegyek mellett meghatározni a freskó korát is, tehát valószínűleg a Rozgonyi csata környékén, amikor felerősödhetett ebben a térségben az Anjou propaganda, akkor festhették és segít nekünk datálni, hogy mikori lehet a freskónak az elkészülte.
Hogy van az, hogy a református templomban ilyen meghatározó módon a szűzanya alakja jelen van?
A reformátusság is vallja és magáénak tekinti a reformáció előtti közös keresztény korszakunkat. Tehát a reformációt mint egy 500 éve ünnepeltük 2017-ben, hogy Luther Márton elindította a reform folyamatokat, ő sem akart új felekezetet, egyházat alapítani. Egyáltalán nem erről van szó. Hitvallásunk szerint az egy közönséges vagy egyetemes, mondhatjuk katolikusnak is, az egy egyetemes anyaszentegyházat valljuk, hisszük a szenteknek az egyességét is, és tulajdonképpen a református ősök is a reformáció előtti őseiket, a ükapáikat, azokat a vizsai gyülekezeti tagokat, akik a korábbi évszázadokban szintén kereszténységben élték meg a hitüket ugyanebben a templomban, genui módon elődeiknek tekintik, önmagukat pedig az ő jogutódjaiknak. Tehát, hogy úgy értsem, ha lehet azt mondani, itt egy sajátos református attitűdöt szeretnék bemutatni a katolikus hallgatóknak, és egyáltalán nem akarom megsérteni. Ha azt kell mondani a magyar kereszténységre, hogy az első 500 évben közös a mi egyházunk és keresztény hitünk és keresztény egyháztörténetünk, akkor elmondható, hogy a reformáció döntő fázis, amikor a tridenti zsinatban végleg eldől, hogy nem lehet ezeket a reform folyamatokat összebékíteni a Szent Szék akaratával, onnantól kezdve tekintik a reformátusok a mai római katolikus egyházat, és onnantól kezdve számolják magukat is különféle. Tehát, hogy így mondjam, egyidősek vagyunk ebben az értelemben, és ugyanazon ősöknek a leszármazottai, csak eltérő kegyesség, teológiai megfontolások ösvényein folytattuk aztán a keresztény hitünk ösvényét, de ugyanúgy testvérekként. És nagyon-nagyon fontos, hogy érdekes példa, például a reformáció idején, Németh Ferenc, amikor Tokaj várkapitánya és prédikátora és reformátora volt. Ez az a korszak, amikor például Mélius Juhász Péter az egri várvédő katonák kérésére akik reformátusnak vallották magukat, hitvallást készít, és ezt mind a mai napig az egyik legszebb református hitvallásunk egervölgyi hitvallásnak mondjuk, és a bevezetőjében pedig erősen hangsúlyozzák, hogy az egri katolikusoknak a hitvallása is konfesszié katolicinek tartja számon a belső hitvallási szimbólumait megkülönböztetendő módon a református dogmatika. Tehát van nekünk is katolikus konfesszünk, ez az egervölgyi hitvallás, és ez is egy református hitvallás. Debrecen reformátora Mélium Színház Péter írta.
Sokat lehetne erről még beszélni, de nem ez a mai műsorunknak elsődlegesen a témája. Megálltam ott a gondolatmenetben, amikor azt említette, hogy a három közösség, a görögkatolikus, a református és a római katolikus felekezetnek is megvan itt a temploma ebben a nagyjából 800 fős kis közösségben. A gyakorlatban mit jelent? Azt mondta, hogy jó az együttműködés, és megférnek egymás mellett, hogy mindenki külön tudja gyakorolni a hitét és a közösségépítést. Mit jelent ez a gyakorlatban, hogyha a református közösséget nézzük?
Próbáljuk az alkalmainkat nagyon nyitottan, nagyon ökumenikus szemlélettel, és nem a különbözőségeket, hanem az összekapcsoló közös hit tételeket hangsúlyozni, mert tulajdonképpen bajban, a szegénységben, a küzdelemben egy közösség jó, ha nem széthúz, hanem összekovácsolódik. Ugyanúgy, ugyanannak a teremtő atyának a gondviselés alatt élünk, az ő akaratából születtünk, lettünk megalkotva, megteremtve. Az ő fiában hiszünk ugyanúgy, ugyanúgy a Szentlélek áldásaként nyerjük el azokat a kegyelmi ajándékokat, amely által kapunk erőt a keresztény hitünk megvallására, megélésére, gyakorlatra váltására. A misszió feladatában sincs miért összekapni, ugyanis a település magyar családjai, ők magukat így apostrofálják, hogy paraszt családjai, erősen követik a maguk hagyományait, katolikus családok a katolikusságukat őrzik, a veretes református családok, ők egyébként a legősibb vizsei családok, ennek külön története van, ők pedig a reformátusságukat őrzik. Az, hogy vegyes házasságban hogyan alakul, általában itt a bölcs együttélés szabály szerint a megfelelő nemek mentén öröklik tovább a vallást, anya után az anya vallását, apa után az apa vallását, ebből nincs is semmiféle vita. Keresztség kérdésében a felekezetek kölcsönösen elfogadják, elismerik egymás keresztségeit. A roma családok, amelyek gyakran identitás nélküliek, gyakran vallási hovatartozásukat tekintve is vagy inaktívak, vagy neutrálisak, nem is tartoznak sehova, nem is vágynak sehova tartozni, nem is ismerik, hogy van-e különbség egyáltalán, gyakran se tudják megkülönböztetni, hogy melyik templom tetején milyen szimbólum van, és ez mit takar, mit jelent. Tehát egy olyan rétege is van a vizsgai társadalomnak, amely terén óriási fontos felelősség és lehetőség a misszió. Bőven vannak roma családok, akik nem kötődnek, nem tartoznak semmilyen felekezethez, és ezért egy ilyen bölcs egyetértésben, akár a görögkatolikus parókussal, akár a plébánossal megbeszéltük, hogy mindenki annyit missziózik, amennyit tud, amennyit bír, amennyire van lehetősége, kapacitása, szeretete, türelme, és annyi családot próbálunk, annyi gyermeket próbálunk oda szeretni a közösség életébe, ahányat csak bírunk, tehát ebben óriási a missziós terület, bőven lehet fáradozni, senki nem irigyli a másiktól sem az eredményét, sem a belefektetett munkáját, szeretetét, energiáit, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy bizonyos értelemben posztkeresztény korszakban élünk, 21. században a falu világát is abszolút utolérte a szekularizáció, a felekezethez való tartozás már nem családi hagyomány erejénél fogva meghatározható, hanem ezek a hagyományok már teljesen feloldódtak. A vizsgai társadalom döntő részében sem jelenik meg. Isten kérdés és babona igen, az egyház válaszai az ember kereső kérdéseire pedig egyáltalán nincsenek jelen, és emiatt óriási szükség van arra, hogy Krisztust és az evangéliumot vigyük ezekhez a kereső, ezekhez az öntudatlan, ezekhez a sehol nem tartozó családokhoz. Én azt gondolom, hogy egész Észak-Magyarországon különösen fontos a cigány misszió kérdése, Bizsolyban óriási felelőssége van ennek, és emellé pedig azt is mondhatom, hogy az Úristen egy olyan őrhelyre állított engem, mint lelkipásztort, ahol kényszerhelyzetbe hozott, hogy úgy mondjam, hiszen a református gyülekezetem összes tradicionális református családját, ha sorra veszem, és mindenkit összeírok egy papíron, személy szerint ismerem mind a 30 főt, aki tagja a gyülekezetünknek, és le tudom írni, hogy a gyereke hova költözött el az unokája, hol máshol él és boldogul, senki nem maradt a településen, aki átvegye majd helyét a templompadokban, ha szeretnénk azt, hogy ne csak egy múzeummá váljon a református közösség, hanem emberi szívekkel, lelkekkel teljen meg az úrháza, akkor cigány missziót kell végezni, ennyire egyszerű a képlet.
Kedves hallgatóink, Kovács Zsolt Levente vizsgai református lelkésszel Pap Ildikó beszélgetett. A 2024. január 9-i adásunk ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Mese. Kedves gyerekek, ma este Berg Judit Rumini Datoja parton című hangjátékának negyedik részét halljátok.
Rumini és Balikó régóta vágyott már arra, hogy igazi tengerészként éljen a szélkirálynőn. Hajósinas korukban, fedélzett súrolás közben mindig ábrándozva képzelték el, milyen gyöngy élete is van a társaiknak.
Most, hogy végre ők maguk is matrózok lettek, képükről le nem hervadt a büszke vigyor. Még a legveszélyesebb feladatot is boldogan végezték, önként jelentkeztek, ha viharos szélben kellett egy vitorlát rögzíteni a keresztrúdon. Persze, ha csak lehetett, a két jó barát most is minden időt beszélgetéssel, falatozással, kártyázással töltött. Bár az utóbbi időben egyre kevésbé volt erre lehetőség. Nem csak a sok tengerész feladat miatt, hanem Burzen Ricardónak, az új hajósinasnak köszönhetően is. Ricky háborút indított a két egykori hajósinas ellen, és ebben Negro kiváló szövetségesnek bizonyult. Ricky mindig készségesen jelentette, ha Ruminit vagy Balikót lustálkodni látta. Negro ilyenkor rögtön rajta ütött a békésen kártyázó vagy beszélgető legényeken, és akkor is adott nekik valami feladatot, ha éppen a pihenő idejüket töltötték. Persze Ruminit és Balikót sem kellett félteni. Néha előfordult, hogy Ricardo hasra esett egy óvatlanul ott felejtett felmosó dézsában, vagy a nyakába folyt egy vödörnyi víz a kabin sor tetejéről. Valószínűleg eső után gyűlt össze a víz egy mélyedésben, és amikor egy hullám tetején megbillent a hajó, az összes Rikire ömlött fentről. Micsoda bal szerencse! Így érkezett el a hosszú utazás utolsó szakasza. A tengervize érezhetően melegebbé vált, az időjárás trópusira fordult. Roland eltűnődve nézte a vizet.
Csak azt csodálom, hogy senkivel sem találkozunk. Ha jól emlékszem, Datoya part közelében hatalmas volt a hajóforgalom.
Hajó a láthatáron!
Na végre!
Figyeljétek a lobogóját!
Rumini szokásához híve most is sajtos Pedro mellett kucorgott, és egy tartaléktávcsővel kémlelte a messzeséget.
Mintha egy nagyobb és sok kisebb folt lenne a zászlón.
Igen, középen egy nagy kerek zöld, körülötte kis vörösek. Ez Datoya part lobogója. A nagy zöld egy marakuja akar lenni, tudod, az a gyümölcs, amiről a főváros kapta a nevét. A sok kis vörös tojás, a datoját, az ország leghíresebb terményét jelképezi. Biztos, hogy Datoya parti a felségjelzés.
Rumini egy pillanatra sem vette el szeméről a távcsövet. A közelgő vitorlás fedélzetén most már a legénység alakja is kirajzolódott.
Milyen furcsa! Ha nem tudnám, hogy a Datoya parti hajókon sejem majmok szolgálnak, sosem hinném el, hogy nem egereket látok.
Ide fentről minden egy kicsit másmilyennek látszik, mint lentről. Nem szokta még meg a szemed a magaslatról figyelést.
Az árbóc kosárból egyre jobban lehetett látni, hogy a másik hajó fedélzetén serényen folyt a munka. Mintha hordókat gurítanának, aztán a hordók tartalmát szétszórnák a padlón. Homok! Márpedig a hajósok akkor szoktak homokot szórni a padlóra és bevizezni a vitorlákat, ha ágyú tűztől vagy más tűzveszélytől, például lövésektől, támadástól tartanak. De hát a szélkirálynőtől igazán nem kell félni. Egy békés kereskedő hajó csak akkor lövi ki az ágyúit, ha támadás éri.
Márpedig ezek arra számítanak, hogy mi lőni fogunk rájuk. De akkor miért közelítenek? Hiszen ezek arra készülnek fel éppen, hogy mi visszalövünk. Kapitány úr, térjünk ki az útjukból, és hozzuk a fegyvereket! Ezek támadni fognak!
Ugyan, fiam, hogy jut ilyen az eszedbe?
Homokot szórnak szét a fedélzetükön! Higgyen nekem, uram, ezek kalózok! Csak megtévesztésből húzták fel a Datoya parti lobogót!
Tudomásom szerint a Bólé tengervíze különösen békés és biztonságos. Túl sok harcba keveredtél eddigi utazásai során, fiam. Hidd el, a hajósok élete többnyire egyhangú és nyugodt.
Az ágyugolyó közvetlenül a szélkirálynő mellett csapódott a vízbe. A másik hajón a Datoya parti lobogót ugyanekkor leeresztették, helyébe egy másik, rongyos szélű, fekete, koponyával és kardokkal díszített kalózzászlót húztak. Az eddig barátságosan integető egerek puskát, kardot, csákját kaptak elő. Ordításuk, vagy csatakiáltásaik szinte megbénították a szélkirálynő tengerészeit. Közben egyik ágyúlövés a másikat követte.
Fegyverbe! Harcba!
Elkeseredett küzdelem vette kezdetét. A kalózhajóról folyamatos ágyú tűz zúdult a szélkirálynőre. A legénység füle mellett elsüvítő ágyugolyóktól, a rettenetes ordítástól és füsttől még a legelszántabb matrózok szívét is megszállta a rémület. Hát még amikor a szélkirálynő egyik vitorlája is lángra kapott. Közben a támadóknak sikerült egész közel férkőzniük. Bojtos Benedek és legénysége tisztán láthatta a vérben forgó szemű, acsarkodó, lompos egérkalózok ábrázatát és gyilkos fegyvereit. Dolmányos papa egyik jól irányzott lövése alapos pusztítást végzett a támadók sorában. Ám ekkor történt a következő csapás. A kalózkapitány parancsot adott a szélkirálynő megcsákjázására. A kalózok mancsából jókora, horgonyra emlékeztető, kampós végű eszközök repültek át a fedélzetre, és szinte kivétel nélkül beleakadtak a korlátba. A csákjákat erős láncok tartották, amelyek egyenesen átvezettek a kalózhajóra. A vérszomjas kalózok már is nekiindultak, hogy a hajók közt feszülő láncokon átkusszanak a szélkirálynőre. Mire a legénység felocsudott, a kalózok egy része már a fedélzeten forgatta a fegyverét. Sebestyén, Bruno, Fábián és Frici félelmetes csapásokat osztott a mancsában tartott vasrudakkal. Bojtos Benedek, Tubák, Roland és Negró puskával lőtte az ellenséget. Rumininek egy rozsdás kard jutott. Balikó, Dundi Bandi és Sajtos Pedro minden mancsa ügyébe kerülő tárgyal igyekezett megfutamítani a támadókat. Egy darabig még tartott a küzdelem, de a kalózok lassan sarokba szorították a matrózokat.
Adjátok meg magatokat, aki ellenáll, meghal!
Bojtos Benedek látta, hogy nincs értelme a további küzdelemnek. A csata mindenképpen elveszett.
Állj! Tüzet szüntes! Kegyétek le a fegyvereket!
A szélkirálynő legénysége nem védekezett tovább. Egyenként leeresztették fegyvereiket, és csendesen felsorakoztak Bojtos Benedek mellett.
Vivát! Éljen Mystic Medal!
Rumini lihegve állt Balikó mellett, fájdalmasan tapogatva az oldalát. Balikó vérző orrát törölgette, Tubák fogát összeszorítva kapaszkodott Sebestyén izmos karjába. Negrónak egy közelben becsapódott ágyugolyótól egészen fekete volt a képe. Dundi Bandi volt a legrosszabb állapotban, a földre kuporodva nyöszörgött. A kalózok kapitánya Mystic Medard komótosan sétálgatott a foglyok előtt, töprengve vakargatva az állát. Közben a raktár felől kétségbeesett segélykiáltások, majd dulakodás zaja hangzott. Kisvártatva megjelent az ajtóban két kalóz, a fülénél fogva rángatva a rémülten vergődő Rikit.
Kapitány úr! Ezt a ficsúrt egy ládába találtuk! Úgy látszik, berezelt egy kicsit.
Jó van, lökjétek a többiek közé. Na, mi van a raktárban?
Színűrik pakolt ládák, kell még kristálygyöngyök, édességek, elsőrangú zsákmány.
Ezt már szeretem.
Mystic Medard még egyszer végig jártatta tekintetét a foglyokon, aztán alaposan szemügyre vette a szélkirálynőt.
Igazán remek hajó, nem gondolod? Stika!
Vétek volna elsülyezteni, uram?
Magam is úgy vélem, úgyis régóta fenem már a fogam egy igazi három árbócosra. Megtartjuk a kicsikét.
És ezekkel mi lesz? Lekaszabolhatjuk őket?
Nem látod, hogy a gyerek a nyomorultak, mégiscsak a honfitársaink. Igazán nem akarnám, hogy az én lelkemen száradjon a haláluk.
Hát akkor mit évők leszünk, uram?
Útjukra eresztjük őket. Az évnek ebben a szakában igazán kellemes élmény egy kis csónakázás.
Tökéletes időzítés!
Pillanatok alatt vízre bocsátották a mentőcsónakot, és egy kötél segítségével leeresztették a matrózokat is. 5 perc sem telt belé, és a csónak már magában hánykolódott a Bólé tengeren.
Jó utat!
A hullámok szép lassan egyre távolabb sodorták a menekülteket a kalózhajótól és a békésen ringatózó szélkirálynőtől. A matrózok szorosan összekucorodva fértek csak el a csónakban. Senki sem szólalt meg, fejét lehajtva mindenki a saját sérüléseivel volt elfoglalva. Cincogi doktor végre kezelésbe vehette Dundi Bandit. A dagi tengerész több helyen is megsebesült. Cincogi doktor tekintetén tisztán látszott, hogy komolyan aggódik miatta. A doktor megpróbálta Bandi mancsát szorító kötéssel átkötni, hogy amennyire lehet, csillapítsa az erős vérzést. Ehhez előbb tépést kellett készítenie a saját ingéből, mivel kötszer egyáltalán nem volt a mentőcsónakban.
Itt fogunk elpusztulni.
Korán sem biztos, Negro. Nem lehetünk túlságosan messze a száraz földtől. Számításaim szerint néhány napon belül elértük volna Datoja partot. Ráadásul a Bólé-tengernek ezen a vidékén több kisebb-nagyobb szigetet is jelez a térkép. Minden esélyünk megvan, hogyha nem változik a szélirány, és nem áll be a teljes szélcsend. Pár nap alatt partra vetődjünk valahol.
Biztos nem lesz olyan szerencsénk.
Közben Cincogi doktor egyre aggodalmasabban vizsgálgatta Dundi bandit.
Képtelen vagyok elállítani a vérzést, kapitány. Ha tovább szivárog a vér, itt fog ez a szegény fiú elpusztulni.
Nem lehet valamit tenni.
Ekkor Roland felkapta a fejét.
Úgy tudom, hogy a só is segít összehúzni a vérzősebet.
Igaz, de egy csipet só sincs velünk a csónakban.
A csónakban valóban nincs, de itt a tenger.
Tehetünk egy próbát, bár nem sok reményt fűzök hozzá.
Dundi bandi nehézkesen feltápászkodott a csónak aljából, és belógatta a mancsát a vízbe.
Na, hogy érzed, fiam?
Szerintem jobb lesz tőle.
Sebestyén egy darabig figyelte a csónak végében zajló gyógykezelést, aztán hirtelen az eszébe jutott valami.
Olyan furcsa volt, hogy ezek a kalózok vízre bocsátottak minket. Mintha gúnyolódtak volna rajtunk.
Igen, nekem is feltűnt. Úgy hangzott, mintha tudnák, hogy biztos pusztulás vár minket a tengeren. Hogy is mondták? Tökéletes időzítés.
Cápaúszás.
Mindenki Tubák felé fordult.
Datoja parton cápaúszásnak hívják ezt a hónapot, és nem véletlenül.
Rumini a vizet nézte. Bandi mancsa vörösre festette a csónak mögött a tengert.
Bandi, vedd ki a mancsod a vízből.
Valami kiáll a vízből. Nem is egy, három.
Három megtermett cápa szegődött a mentőcsónak nyomába. Hívogatta őket a vérszaga, ami Dundi bandi tengerbe lógatott mancsából indulva. Pórászként vezetett a vízben.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, Bergi Judit Rumini Datoja parton című hangjátékának negyedik részét hallották, hallottátok. Jó éjszakát, aludjatok jól, és álmodjatok szépeket.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket az egyházi rend szentségéről, s abban is a Szentírás és a papság. Befejeztük az Ószövetségről való elmélkedést, és éppen ezért most az új szövetségi szentírást vesszük egy kicsit górcső alá. A biblikus teológiai szótár azzal kezdi az új szövetségről szóló részt, hogy az Ószövetség értékei csak Jézusban nyernek teljes értelmet, aki túlhaladva beteljesítette azokat. A kinyilatkoztatásnak ez az általános törvénye különösen is érvényes a papságra. A következő részben Jézus az egyetlen pap címmel elmélkedik az új szövetségről a teológiai szótár. Először is a szinoptikus evangéliumokat próbálja vizsgálni, s megállapítja, hogy Jézus maga egyetlen egyszer sem tulajdonítja magának a papi címet. Hogy miért? Ez világos. A környezetében ez a megjelölés az ő idejében egy meghatározott tevékenységre vonatkozik, amelyet csak Lévi törzsének tagjai gyakorolhattak. Jézus pedig látja, jól látja az övéktől nagyon is különböző feladatát, amely sokkal teljesebb, sokkal alkotóbb. Inkább fiúnak, emberfiának nevezi magát. Minden esetre azonban alkalmaz az ő küldetésének meghatározására papi megfogalmazásokat, terminusokat is. Szokásának megfelelően ezek a kifejezések legtöbbször rejtettek és képletesek. Amikor Jézus haláláról beszél, különösen is világos ez a tény. Ellenségei szemében ez a káromlásnak a büntetése. Tanítványai szemében pedig botrány és kudarc. Az ő számára azonban áldozat, amelyet az Ószövetség egyes alakjaival ír le, hol Isten szolgájának a kiengesztelődési áldozatához hasonlítja Márk evangéliumának 10. fejezetének 45. verse, és még több más helyen, Izaiás proféta 53. fejezetére hivatkozva, hol Mózes sínai szövetségi áldozatához, szintén Márk evangéliumának 14. fejezetének 24. verse, a kivonulás könyvére hivatkozva, és a vér, amelyet húsvét idején ad, a húsvéti bárány vérére emlékeztet. Ugyancsak Márk evangéliumának 14. fejezete. Elfogadja a reá kirót halált, úgy ajánlja föl saját magát, mint a pap az áldozatot. Ezért aztán a bűnök bocsánatát várja tőle, az új szövetség megalapítását, népének üdvösségét. Röviden tehát, ő saját áldozatának a papja. A következő részben a szótár arról beszél, hogy a papok másik tevékenysége az Ószövetségben a Tóra szolgálata volt. Jézusnak pedig nagyon világos az álláspontja Mózes törvényével kapcsolatban. Azért jött, hogy beteljesítse. Anélkül, hogy a betűjéhez ragaszkodna, hiszen felülmúlja, megvilágítja mélyebb értékét, és összefoglalja az első főparancsban, meg a másodikban, amely az elsőhöz hasonló. Emlékezhetnek a kedves rádióhallgatók, hogy ez az összefoglalás nem más, mint a Shemoa Israel, halld Izrael, az Úr, ami Istenünk egyetlen Úr, vagyis az Isten szeretetnek a legfőbb parancsolata, és hozzáfűzi Jézus a második hasonló ehhez, szerest fele barátodat, mint önmagadat. Így folytatja a szótár szolgálatának ez az oldala, folytatja az Ószövetség papjainak szolgálatát, de minden szempontból felül is múlja. Mi Jézus ugyanis az ő kinyilatkoztatása legmagasabb rendű, az üdvösség, az evangélium beteljesítése, megvalósítása, amely tulajdonképpen véglegesen beteljesíti a törvényt. A következő részben, a második pontban Jánostól Pálig fejtegeti az új szövetség üzenetét a papságról, Jézus papságáról a szótár. Pál, aki oly gyakran említi, írja a szótár Jézus halálát, azt, hogy a mester nyomán húsvéti bárány áldozatának, a szolga megalázkodásának és a kiengesztelődés napjának előképével mutatja be. Ez az áldozati értelmezés ismételten megjelenik a Krisztus vérében való részesedésnél, és ezzel a vérrel történő megváltás képeiben, többek között Római levél, Kolosszai levél, Efezusi levél. Pál számára Jézus halála szabadságának a legtökéletesebb tettét, az igazi áldozatot jelenti, amelyet ő maga mutat be. Ez, megjegyzi a szótár, kifejezetten papi tevékenység. És így folytatja, de mesteréhez hasonlóan, és valószínűleg ugyanolyan okok alapján, mint mestere, az apostol Pál nem nevezi Jézust papnak. Így van ez az Új Szövetség minden könyvében, kivéve a zsidókhoz írt levélben. Ezek úgy mutatják be, mármint az Új Szövetség többi könyve, Jézus halálát, mint a szolga áldozatát, a bárány áldozatát, emlékeztetnek Jézus vérére. Papnak nem nevezik őt. János írásai kevésbé tartózkodóak. Papi öltözetben írják le Jézust, és a szenvedés leírását, amely áldozati tevékenység. Ezt a főpapi ima nyitja meg, János evangéliumának 17. fejezete. Jézus, mint pap, megszenteli önmagát, azaz áldozatával odaadja önmagát, és így olyan hathatós közvetítést fejt ki, amelyre az Ószövetségi papság hiába törekedett. A harmadik pontban pedig a zsidókhoz írt levélről szól a biblikus teológiai szótár. Azt írja, a zsidókhoz írt levél fejti ki kellőképpen Krisztus papságát. Visszatér a már felvetett témákra, és a keresztet úgy mutatja be, mint kiengesztelődés, ahogyan a római levél, a szövetség, a zsidókhoz írt levél, 9. fejezete, a szolga áldozata, szintén ugyanebben a fejezetben. De figyelme Krisztus személyes szerepére összpontosul az áldozat fölajánlásában. Jézust arra hívja Isten, sokkal jobban, mint egykor Áront, hogy közben járjon az emberekért, és áldozatot mutasson be a bűneikért. Zsidókhoz írt levél 5. fejezetének 1. versétől 14. versig. Papságának Melkizedek papsága volt az előképe a jövendőlésének megfelelően. A szerző, hogy ezt a pontot megvilágítsa, alaposan elemzi az Ószövetség szövegeit. A teremtés hallgatása a királypap származásáról szerinte Isten fiának örökké valóságára utal. A tized, amelyet Ábrahám ajánlott föl Istennek, Lévi papságának alsóbbrendűségét jelzi Jézus papságával szemben. Isten esküje a Zsoltárok 110. Zsoltárban végleges papi megingathatatlanság tökéletességét hirdeti ki. Jézus a szent és az egyedüli pap. Az ő papsága véget vet a régi papságnak. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 90.